Gilberts.
Hét bagoly. Krúdi Gyula regényét rádióra alkalmazta Rácz György. 9. rész. Áldáska ismét megjelenik.
Akik megtisztelték annyira Józsiás úr szavait, hogy emlékeznek még legutóbbi népligeti fogadkozásaira, melyekben Leonórát a falusi élet örömeivel kecsegtette, eltemetkezni vágyva a disznótorok élménye is a házi tűzhely melege közé, s akikben még benne visszhangozik az e vágyakra feltörő asszonyi boldogság, amely idősödő, dragonyos termetű, de anyáskodó lelkű hősnőnk keblében életre kelt, most nyilván őszintén meglepődnek Józsiás úr feljegyzéseinek alábbi mondatairól hallván.
Ismét a lelket kergetem, amely néha évekig a temetőben van bezárva, aztán jön egy nap, körülbelül 3 esztendőnként, amikor a lélek kiszabadul a temető kőfalai közül, futni kezd előttem. Csillogó mocsárvíz, hervatagon csörgő bokor, félelmetes homályban kanyargó országút, a sarkamba kapaszkodó szél az ő nevét kiáltja. Egyszer Leonórának hívják, máskor Zsófinak, most Áldáska nevét kiáltja az országút az elátkozott vadász fülébe. Szerelmes vagyok. Egy nő lett ismét a világ közepe, amely nő miatt hajlandó vagyok elfelejteni, hogy mi cselekedetek, energiák, erőfeszítések várnak rám, hogy életcélomhoz, az irodalomhoz közelebb jöjjek. Egy nő jár velem gondolataimban, mint a falusi szánkót kíséri a csengő. Szerelmes vagyok, mint 3 év óta már nem voltam. Ismét megmozdult szobám sarkában a pók, amely évek óta mozdulatlanul aludt hálójában. Látom őt éjszakánként nyugtalanul futkározni a fehér falon. Árnyéka néha magasban van, máskor a földet éri, és ez árnyéktól oly édesdeden zsibbad el a szívem, mint azoké a boldogoké, akik egy pillanat alatt halnak meg szívbetegség következtében. Szerelmes vagyok. Mondom magamnak, mondom a párnámnak, mondom tükrömnek, melyben bágyat arcomat nézegetem. Szerelmes vagyok, susogom az utcán, és ismét ruganyos a lábam, friss a tekintetem, vállalkozó a kedvem, alvó a lelki ismeretem, mint a rabé, aki leülte büntetését, és újra kezdi az életet. Nem lépheti át immár küszöbömet ő sem, a legnagyobb, a halálfélelem, mely szívemre szorított kézzel üldögélt még nem régen ágyam mellett. A szörnyű vénység mormogó káromkodással bújt ki ágyam alól, hogy azután az ablakom alatt kiáltozzon, itt lakik egy ember, aki nem akar megöregedni. Szerelmes vagyok, mint egy ifjú, aki csodálatosnak, mámorítónak érzi a nők illatát, különös zenét hall minden asszony hangban, megbolondul egy meleg kézfogástól, és napokig elgondolkozik a női hajszálak göndörödésén. Ismét azt hiszem, hogy az ő lábaihoz nincs hasonlatos a városban. Testvérem, szeretőm, őrangyalom ez a két láb. Úgy érzem, hogy kis termetét senki se tudja oly virágszál módjára kinyújtani. Szerelmes vagyok. Te, csöndes éjjel, mint szerelmesek voltak elődeim, a lovagok, akik egy nő képét hordták a szívükben, és nem vették észre azt sem, hogy meghaltak. Lehajtom a fejem, nem tudom, sírjak, nevessek, hogy ismét szerelmes lettem elhagyatottságomban, szomorúságomban, életuntságomban. Szerelmes. Szerelmes vagyok.
Áldáska az Üllői út külső részén a régi arabs szürkéhez címzett vendéglőben várta Józsiást. Ebben a kocsmában többször voltak együtt, és ismerőssel sohasem találkoztak. Áldáska tehát teljes bátorsággal lépett be a zöld kapun, amelynek kis ajtaja félig volt kitámasztva, hogy a megtermette borivók csak bizonyos testgyakorlati mozdulattal tudtak besurranni az ajtón. A vendégek nagy része pedig a kövér emberek közé tartozott. Lócsiszárok és nyugalomba vonult fiák keresmesterek beszélgettek itt poharaik mellett mindig ugyanazon témáról, a lóról, amelyet a nap minden órájában eladni vagy venni akartak. Ebben a kocsmában nem érdekelte a vendégeket sem az országos politika, sem a családi pletyka, sem a nők, akik pedig az egész világ felett uralkodtak, csak a ló volt az, amitől kipirultak az arcok. Áldáskával senki sem törődött, amikor a sarokasztalnál csendesen meghúzódott. Amikor pedig alkonyatra hajlott az idő, néhány fekete kocsi állott meg a ház előtt, mert ilyenkorra már beszállították a város különböző részeiből az öngyilkosok hulláit abba a sötét, hideg épületbe, amely nem messzire állott a régi arab szürkéhez. A hullaszállító kocsisok este felé, midőn az utolsó fuvart csinálták, az alkonyati pasasérral rendszerint állomást tartanak a kocsma előtt, mert éjszakára úgyis más kocsisok foglalnak helyet a bakon, ők elmennek aludni. Az öngyilkos nyugodtan feküdt kinn a kocsin, neki már nem volt sietős az útja. Attól sem félni, hogy valaki ellopja őt, kinek van kedve egy hullával sétálgatni az üllői úton. A kocsisok tehát nyugodtan üldögéltek az üvegajtónál, a maguk 3 decie mellett, ahonnan néha szemmel tarthatták a pasasérokat is. A fáradt lovak aludtak a fekete kocsik előtt. A kocsisok arcán pedig lassan megjelent az a furcsa kifejezés, amely a borába, bánatába, gondjába merült embert jellemzi. A szemeik kezdtek olyan messzire látni, mint akár a halottaké, akikkel egész nap dolguk van. De mégis volt közöttük egy vidám ember, akit Áldáska és Józsiás úr gyakran elhallgattak. Ez a férfiú azonban nem volt kocsis, egy közeli temetkezési vállalkozónak volt a segédje, akinek az volt itt a teendője, hogy a kocsisoktól pontosan megtudja azoknak nevét és lakását, akik a nap folyamán öngyilkosságot követtek el a városban. Mielőtt a kocsmába lépett volna, már megnézegette a fekete kocsik tartalmát, az ajtókat a zsebében készen lévő álkulccsal nyitván fel.
Ki hozta azt a fekete szakállast, amelynek Bergsteiger cipő volna a lábán?
A fekete szakállas Bergsteiger cipős utaskocsisa szívesen jelentkezett, mert Szelecki nyomban megtöltötte a poharát, mielőtt tovább kérdezett volna. A kocsis megköszönte a bort, és elmondta az adatokat. Szelecki pedig kis törpe írónt nyálazott, és vászon jegyzőkönyvecskébe írta az öngyilkost, miközben derekasan fitymálta az odakünn lévő halottakat.
Egy rongyos puhafa koporsót se ér meg egyik se a mai portékából, megnéztem őket. Lehet, hogy az a vízbe fulladt öregasszonyság 48-ban megért egy pohár bort, de a halászok még a cipőjét is lehúzták. Hát az az öreg tekintetes úr, akinek az ujja még most is mocskos a vármegye tintájától, aki golyót küldött a fejébe, az ér talán egy temetést. Talán azért vagyok a világon, hogy verést kapjak a gazdámtól. Hozzanak kentek rendes becsületes halottakat, akiknek pontunoszok, vagy legalábbis közönséges érckoporsókat lehet eladni. Akkor csúszik majd a bor a gégéken. Ezek a majd állöngyilkosok, a kutya se sír utánuk, azért haltak meg, mert már senki se hitelezett nekik 5 forintot.
De tehetnek róla ezek a szegény kocsisok, hogy csupa szegény ember lesz öngyilkos.
Meg is ihatják még most az egyszer azt a liter bort a kontomra, de holnapra aztán ne kerüljenek a szememre egy megfelelő portéka nélkül.
Nos, ez a bizonyos Szelecki volt Józsiás úr és Áldáska kisasszony egyetlen ismerőse a régi arab szürkéhez címzett kocsmában, mégpedig azért, mert Szelecki mindenkivel megismerkedett. Így esett, hogy egyszer este felé, miután megitta számtalan 2 deciét, hirtelen nagyon ellágyult, mikor a szerelmes párra esett a tekintete a sarokasztalnál. Áldáska szomorú volt ezen a napon, Józsiás a poharába nézett, és egy öngyilkosra gondolt, aki a fekete kocsin az imént érkezett a kocsma elé. Szelecki közelebb lépett a szerelmesekhez, és 2 kezét a piros abroszra helyezte.
Mondok én maguknak valamit, hogy nyomban elfelejtik a bánatukat. Elviszem magukat én olyan helyre, ahol a legszomorúbb embernek is el kell hagynia a maga szomorúságát, mert olyasmit lát maga körül, ami a legszomorúbb a világon. Jó orvosság ez. Én is mindig beveszek egy kanállal, amikor beteg vagyok, és a bor nem ízlik.
Mi az, Szelecki úr? Pálinkát akartál velem itatni?
Én nem iszom pálinkát, pedig ezt nagyon nehéz megállni a mi pályánkon, ahol többnyire részegnek kell lenni az embernek, hogy kedve legyen az üzlethez. Inni kell, hogy eszünkben ne jusson a magunk foglalkozásában egyszer beszélgetni, próbálni a halottal. Sok bort kell feltölteni, hogy ne gondoljunk arra, hogy az a halott is ember volt. Tegnap még tán kocsmában ült, lányt szorongatott, káromkodott vagy danolt. Nehéz dolog, hogy az ember meg ne kérdezze a halottól, hogy örül-e, mert végre a Szelecki vidáman jár körülötte. Még nehezebb dolog, hogy az ember a hátába, a vállába ne csapjon a halottnak, ne búsulj, jajtás, te már jó helyen vagy. Hát, ha felülne a halott és válaszolna, mint egyik kollégámmal történt a Józsefvárosban, amikor egy öreg ember elevenen akarta magát eltemettetni, hogy a családja hozzájuthasson a biztosítási díjhoz. A kollégám lármát csapott, de az öreg ember letérdelt előtt a ravatalon. Kollégámnak oly szívrehatóan könyörgött az öreg úr, hogy csak szegjezze rá bátran a koporsó fedelet. Ő egy árva hangot se fog kiejteni, hallgatni fog még a föld alatt is. Hogy kollégám minden bizonnyal teljesítette volna a kérését, ha véletlenül józanon fogott volna hozzá munkájához. De kollégám szerencsére részeg volt. Lehúzta az öreget a ravatalról, jól megrakta, és az öreg úr még 2 év múlva is sétált az Üllői út végén, a fűvészkertben. Kollégám egyébként sohasem ivott pálinkát, de naponta annyi sör kellett neki, mint egy elsőrangú vasöntőnek körülbelül 12 korsó, és estére se hagyta alább a 2 liternél. Sajnos ezek a nagy tudású emberek lassan kimennek a divatból.
Igen, de a szomorúság elleni orvosságot még mindig nem mondta meg Szelecki úr.
Ja, igen, igen, igen. Jöjjenek velem a törvényszéki hullázba, itt van nem messzire. Este van, de engem beeresztenek az őrök. Mert az őrök Szeleckiről nagyon jól tudják, hogy komaságban, rokonságban van.